Előadunk a szünet előtt Pintér András Randidíjas egyetemi hallgató, aki a szkepticizmus az ember tragédiájában címen hozta meg velünk gondolatait.
Jó estét kívánok, vagy jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Természetesen nem Pintér András következik még, hanem Tóth vagyok, és a házigazda Johann Lénefusza. A türelmükkel három mondat erejéig mindössze. A dolog magyarázata az, hogy András ragaszkodott ahhoz, hogy mondjam el, hogy milyen okból került ebben a mai problémában. A dolog oka borzasztóan egyszerű, Honori török alulja. Igen. Úgy kezdődött, hogy én véletlenül egy időben olvastam professzor úr könyvét, tehát a Csillagok a Bibliában című művet, akkor, amikor a Madách Imre ember tragédiájának a rendező könyvet csináltam. És olvastam, és borzasztóan inkább jöttek a meglepetések, hogy nézd csak a könyvében mennyi csillagászati vonatkozás van. Aztán elkezdtem ilyen szempontból nézni a tragédiát, és az is terv volt. Mindjárt az első szín, tele van a kepleri, illetve kicsikét tolvánmány össze, kicsikét kevert világképpelítással, és így olvastam tovább. És mondom, ha már a kepler, akkor nézzük meg a kepleri szünetet. Azt is nagyon érdekesen találtam, hogy a 15 színből kettőt szerintem Madách Keplernek, ami már magában sem érdekesség, nem beszél arról, hogy a kettő között is Keplerre álmodtatja meg a párizsi színt. És olvastam a két keplerű színt, a 8-et meg a 10-et, és kiterült, hogy abban egy szó nincsen Kepler tudományos tevékenységéről. Hoztam ilyen tudományfilozófiai dolgokról van szó, és akkor elhatároztuk a barátommal, Pintér Andrással, hogy írunk egy kis dolgozatocskát. Most ennek a dolgozatnak egy szűkített, rövidített változatát hallhatják, hogyha van türelmük, a szkepticizmus a tragédiában. Köszönöm szépen!
Most hát nagyon szeretettel köszöntök én is mindenkit. Nem tudom, hogy tulajdonképpen mit fogok még elmondani, mert Laci a vázát annak, amit mi összeszedtünk erre a kis beszámolóra, tulajdonképpen elmondta, de azért megpróbálkozom valamivel kiegészíteni. Tulajdonképpen onnan indulnék neki a dolognak, hogy az ember tragédiáját ugye nem kell bemutatni senkinek. Mindenki ismeri, tanítják, tankönyvek foglalkoznak vele, tanulmányok készülnek róla, mindenféle irodalmi, kulturális és művészeti jelentőségét firtatják, kimutatják, és azt hiszem, hogy nagyon sok helyen elhangzik az is, hogy tulajdonképpen egy kritikai mű, olyan annyit azért hozzáfűznek, hogy általában társadalom kritikáról van szó. Viszont, ha jobban utána nézünk a dolognak, akkor azért fellelhető benne némi tudomány erkölcsi eszmefuttatás is, ami tulajdonképpen kritikai voltát szintén alátámasztja, csak ugye már a tudomány területére vonatkozóan. Na hát most, hát ezt szeretném én itt különböző példákkal, esetleg a műből vett szövegrészletekkel is kiegészíteni. És azt is elmondja már Laci, hogy 15 szín. Ebből 4 ugye keretszín és 11 történelmi szín, amiből konkrétan Kepler bemutatására, illetve Keplerben keresztül követhetünk nyomon. Viszont ugye ott van az a 90. szín. Miért pont egy nem egy történelmi személyiséggel, hanem inkább egy tudománytörténeti jelentőségű személlyel álmodtatja meg a történelmet, egy tudóssal, a tudóssal Keplerrel. Itt azt hiszem, hogy leginkább a nagy eszméket, nagy ismereteket elsajátított tudós ember, tudós elme az, ami kiemelte a többiek sorából, és valószínűleg ez volt az egyik oka annak, hogy Keplert választotta Madách. Azon túl, hogy ezt irodalomtörténeti szempontból megközelítve kimutatható az is, hogy Kepler és Madách között azért elég sok párhuzamot találhatunk, céljaikat, vágyaikat, lehetőségeiket, illetve azok hiányát tekintve is, ezen kívül magánéletében is, például a kepleri színekben megjelenő Borbála, aki a Kepler felesége volt, nagyon sok hasonlóságot mutat Madács feleségére. Na most, visszatérve ugye a párizsi színhez, és ahhoz, hogy vele álmodhatjanak. Ugye a tudós, az, aki, mint már mondtam, az eszméket, az ismereteket tudja, aki azok birtokában van. Így ő az, aki a legobjektívebben, valószínűleg a legobjektívebben meg tudja jósolni, nem is úgy annyira megjósolni, mint inkább meglátni, kikövetkeztetni a jövőt. Ez a 9. színben felfoghatjuk úgy, hogy egy álom formájában meg is történik. Ám, arról is szó volt már, hogy Kepler itt nem annyira egészében jelenik meg, és nem is inkább az a lényeg benne, hogy ember, hogy a tudós. Illetve a tudós itt szinte háttérben is szól, és pont ez lesz az, amiről majd beszélni szeretnék. Az a kérdés, hogy miért? Miért van az, hogy ezekben a színekben nem találunk utalásokat, tudományos utalásokat, még a többi színben elég sokat fellelhetünk belőlük, amit ha jobban utána nézünk, megmagyarázhatunk azzal, hogy Madács elég sok rétű ismeretekkel rendelkezett természettudományos területeken, köszönhetően annak, hogy érdeklődése nem csak általában a művészetekre terjedt ki, hanem a tudományokra is, és ezen érdeklődését, illetve kíváncsiságát folyton kielégíteni igyekezett. A Kepler viszont itt tulajdonképpen csak eszköz annak a sorsnak a bemutatására, amikor a tudós maga nem művelheti saját tudományát, hiszen szembe kerül az inkvizícióval, azokkal az elméletekkel, azokkal a dogmákkal, amikbe alapvetően egy hatalom épül. A tudósnak tehát háttérbe kell szorítani azt a tudományt, amit alapvetően művel, ami számára a legfontosabb, ami számára az életet jelenti, és egy számára teljesen elfogadhatatlan, visszataszító, befogadhatatlan tevékenységet kell üznie, mint ahogy Kepler az udvari csillagászként, illetve udvari jósként horoszkópokat kellett, hogy készítsen, nativitásokat, ami a újszülöttek jövőjével kapcsolatos, újszülöttekkel kapcsolatos jövendőzéseket jelenti. És alapvetően akkor tehát képtelen befogadni egy olyan elmét, egy olyan tudós elmét, mint Kepler volt. Tehát magát a tudományt is. Szeretném akkor tulajdonképpen elkezdeni a konkrét alátámasztását mindezen gondolatoknak. És ehhez szeretnék segítségül hívni néhány részletet magából a műből. Kezdjük a legelején. Lucifer alakja, aki a tiszta szellemi tudás megtestesítője a tragédiában, aki pontosan ezáltal próbálja meg az ember útját, az ember jövőjét befolyásolni. Rögtön az elején, a 8. szín elején egy képpel indít Madács, amikor is mágián égetnek egy embert. Itt szó van egyébként arról is párbeszédekben, hogy ez a személy, akit égetnek, már tulajdonképpen csak egy a sok közül, már nem ünnep, már nem egy különleges esemény, nem egy ritka esemény az, amikor valakit mágián égetnek, illetve már nem mernek a nagy elmék, a nagy tudósok már nem mernek megszólalni, már nem merik hangjukat hallatni, és ekkor szólal meg Lucifer keserűen, így hűvös este, a tűz jól esik, bizony-bizony már jó régen melenget, de félek, hogy kialszik nem sokára. Nem férfias határzattól eloltva, nem olyan égetnek engedvény helyett, de közömbös korban nem lehet ki új hasábot vetni a parázsra, és én fázhatom. Tehát Lucifer fájlalja azt, hogy nincs már az inkvizícióval szembeszállni merő tudós elme. Legyintek ezek. Így Kepernek is titokban kell tartani a tudományát. Kedvezett környezete olyasmire kényszeríti, ami számára nem elfogadható. Még saját felesége sem képes vállalni férjének a gondolatvilágát, a férje számára fontos tudományt, hiszen a férje lelkesedését, Kepler lelkesedését ő maga szégyelli. Amikor például az udvaroncoknak, akik egyébként ezekben a színekben a kijelgésnek, az egyszerű, primitív gondolkodásnak, az anyagi örömöknek, a butaságnak és a hiszékenységnek a megtestesítői, nekik annyit mond a férjéről, hisz beteg, nagyon beteg. Ez volna hát egyenértékű a tudóssal a 16. század elején, 17. század elején, Kepler idejében. És valószínűleg Madács azért hozza fel mindezt, mert az ő idejében is igen erőteljesen felelhető volt, hiszen akkor is virágzott a bagonák tömkelege, hiszen az alap megvolt hozzá a hiszékeny réteg, akik aztán mindig mindent az egyszerűség és a könnyedség érdekében hajlandóak voltak befogadni, és ezek voltak azok, itt az udvaroncok, a megtestesítői, akik Keplerhez fordulnak jóslatokért, horoszkópokért. Valamint az udvaroncokon kívül hasonlóképpen mindezek megtestesítője Rudolf császár, aki nem csak hisz, de ő még tevékenyen is részt vesz mindezekben a lehetetlen tevékenységekben. Például, amikor alkimiával foglalkoznak, olyan szinten olyan dolgokat csinálnak, olyan dolgokat kutatnak, amikről aztán a későbbi ember bizonyosodott, hogy képtelenség. Kepler természetesen, mint ez már elhangzott, nem hisz, még csak nem is hisz abban, amit csinál. Borbála ugye fölhozza számára azt, hogy nem tudja számára kellő anyagi hátteret biztosítani a fényűzéshez. Ekkor szólal meg Kepler. Keserűen, ugye az anyagi bánatában, hogy ő vele még így sem elégednek meg, hogy mindennek hátat fordít, ami számára fontos. Azt mondja Kepler. Elárulom tudásomat miattad, megfertőzöm, midőn haszontalan időjóslást, horoszkópot csinálok, eltitkolom, mint lelkem felfogott, és hirdetem, mit jól tudok, hamis. Törülnöm kell, mert rosszabbá levék, mint a szibillák, kik hívének abban, amit jósoltak, míg én nem hiszek. Aztán, ugye már beszéltem arról, hogy Keplerben tulajdonképpen Madács jelenik meg. És egy érdekes dolog, hogy Madács feltárja a horoszkóp készítés, azt hiszem, hogy még ma is elterjedt és bevett fortéjait, amikor azt mondja Kepler Lucifernek, aki akkor a Famulus a segédje, hogy készítsen horoszkópot, illetve készítsen egy napirítást. És azt is hozzáteszi, hogy lehetőleg ne olyat, ami képtelen, vagy ne olyat, ami túlzás. És erre mondja Lucifer, olyat nem is bírnéktem feltalálni, mint megbotránkoznának a szülők. Nem messiási, minden újszülött fényes csillag, mely feltűnt a családnak, csak későbben fejlik szokott pilasszá. Vagyis mindig általánosságokból kell kiindulni, mert az elfogadható, az igaz. És azt hiszem, hogy ez manapság is a horoszkópokban és az egyéb jóslatokban igencsak bevett szokás. Azt hiszem, semmi másra nem tudnak ők alapozni. Aztán hozzáteszi, hogy az oktalan bámul. Azt hiszi, a szép szavakkal szellemet idézni, pedig fogás csak az egész, takarni a szemfényvesztés mesterségeit. Tehát, ami szintén manapság is ismeretes, azt hiszem számunkra, hogy tudományos köntösbe bújtatnak olyan kijelentéseket, amik nemhogy abszurdok és abszurdak, azt hiszem nem tudom melyik a helyesen, de megtanulok magyarul is. És tudományos köntösbe burkolnak olyan kijelentéseket, amik abszolút nem állják meg a helyüket valójában tudományos igényel. Aztán beszél az igazságról Kepler, illetve hát Madács Kepleren keresztül. Azt mondja, az igazság. Nincs az igazság. Ó, majd jó idő, ó, bár itt lenne már, még ilyen utcánkon fogják ezt beszélni, de akkor a nép sem lesz kiskorú. Mit érthetünk el alatt a kiskorúság alatt? Valószínűleg azt, hogy túllép saját egyszerű gondolatainak a körén, és nem maga, hanem a világ kezdi el érdekelni, és nem a saját egyéni érdekei szerint fog cselekedni mindig, mindenkor, és a lehető legegyszerűbben hozzájutni a legtöbb jóhoz, mindenféle földi javakhoz, hanem megpróbál egyetemesen gondolkodni. Ez az egyetemes gondolkodás ugye nem azt jelenti, hogy meg kell érteni a világot, mert ezt szintén kifejti Madács Kepler szájába adva a szövegeket. Nem lehet. És manapság azt hiszem ezt is tudjuk. Egyre inkább, hogy nem lehet egészében megismerni a világot, mert egyre inkább, ha valaki valamit meg szeretne ismerni, kénytelen abban elmérni, akkor más már nem fogja. Máson már nem fogja tudni ugyanezt megtenni. Aztán, amit azt hiszem, hogy igazán ki lehetne emelni Madácsnak az ember tragédiájából, az egy konkrét, szkeptikus hitvallás, ami tulajdonképpen alapvetően a tudomány mellett szól, a kritikus gondolkodás, a kritikai gondolkodás mellett, és azt hiszem, hogy nem is kell különösebb kommentárt hozzáfűzni, most ezt felolvasnám, szerintem ő magáért beszél. A bölcsön egycsupán költészete azoknak, mikről még nincsen fogalmunk, és egyéb tanok közt ez legjámborabb még, mert csak magában múlhat csendesen, agyrémekkel hűzött világa közt. De számtalan egyéb olytársa van, mely fontos arccal rajzol a poronton, egyik vonalt örvénynek mondogatja, szentélynek a kört, hogy már-már kacagsz a vígjátékon, amit ön belátod. Mi rettentő komoly csíny az egész. Mert még szorult kebellel és remegve kerüli minden a porrajzokat, itt-ott keresztbe áll, és a vakmerőt ki által lépi, lélesen megejti. Időreség áll látott szüntelen utunkba, szentséges kegyeletül védő a már megalakult hatalmat. Azt hiszem hatalmas gondolatok ezek. Míg végül, ami azt hiszem, hogy nagyon szívet melengető érzés, és mind az irodalommal foglalkozók, mind az irodalom történetek, illetve irodalom tudósok sokat foglalkoznak vele, és ki szokták emelni általában az ember tragédiája elemzéseinél. És ugyanígy a tudósok számára is, illetve a tudomány képviselői és pártoló számára is megfontolandó a következő gondolatsor, illetve kérdéssor. Kétséges range hát, szellem, tudás, homályos származása a sugár, amely az égből homlokomra szállt. Hol van nemesség más ezen kívül? Azt hiszem, hogy a tudomány tiszteletének ennél nagyobb és gyönyörűbb megnyilvánulását nem is lehetne az irodalomból előkotorni sehonnan. És csodálatosnak tartom mindazt az alázatot, amivel Madács a tudomány felé fordul, és amit a többi színben a konkrét tudományos utalások alapján is levonhatunk, rengeteget foglalkozott Madács Imre természettudományokkal, és igen jártas volt ezekben. Talán azt is mondhatjuk, hogy korának műveltségi szintjét, amikor azt a szintet, arról a szintről beszélek, amit már tiszteletre méltónak fogadtak el. Azt hiszem, Madács messze meghaladta. És az is kitűnik mindenből, illetve mindenből a három színből, hogy minden eszme alapjának és elindítójának tartja a tudást. Hiszen, mint az a 9. színben, a párizsi színben meg is jelenik, és később a 10. színben utalásokat tesz rá, megnyugtatja, bizakodik a jövőben, hogy majd ez a tudás, ezek az eszmék, ezek majd megalapozzák azt a tömegbázis és azt az erőt, ami majd szükséges lesz ahhoz, hogy mindezeken ezen a sötét időszakon, ami az akkori időszakot jellemezte, tovább lépjünk. És ugye azt sem felejtsük el, hogy itt a fejlődésről és a továbblépésről a forradalmi témakört is érintve lehet beszélni, hiszen itt, ami ma az ember tragédiájának keletkezését körülbelül egy évtizeddel a szabadságharc bukása utánra tehetjük, és hát ez még természetesen mindenkinek igen fájó pont volt, így Madácsnak is. És visszatérve a tudományhoz, illetve a tudomány megítéléséhez Madács gondolatvilágában és irodalmában, Ez szerintem ez a hozzáállás, illetve szerintem is ez a hozzáállás már elegendő ahhoz, hogy tiszteljük, megbecsüljük a tudományt, és ne lökjük félre. Csupán azért, mert számunkra egyszerűbb utak is nyílnak és adódnak, ahhoz, hogy a világot megközelítsük, a világhoz közelebb kerüljünk, hiszen mégis a tudomány, illetve a tudomány képviselői mutatták fel eddig a legtöbbet, és ez már alapvetően tiszteletet érdemel el, illetve megérdemli azt, hogy inkább a tudományban mélyüljünk el, és csak azért, mert nem tudásunk, illetve képességeink nem elegendőek ahhoz, hogy felérjünk magasságaiba, ne toljuk félre magunktól. Ennyit szerettem volna mondani. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és további kellemes időt.